Nem is tudom, hogy nem unták meg már, hogy vasárnap délután van, nem kell hazamenni, vagy tyúknak enni adni, vagy salátát megöntözni. Hát örülök, hogy ha örömüket lelik a gyerekeinkbe, fiataljainkban. Tetszik tudni, én azt szoktam mondogatni, hogy ez a világ a Jóisten ajándéka. És hogyha én egy gyereknek, vagy felnőttek, valakinek adok egy ajándékot, vagy önök is, hogyha a kis unokának készítenek karácsonyra egy kis meglepetést, kis nyugdíjból, ami tellik, összecsomagolják, és berakják a falá, és baba kinyissa, és azt mondja, mama, csak ennyi, hogy esik nekünk, nem? Rosszul. De Jóisten 5 milliárd év alatt ezt tudta összehozni, ezt a szép világot, nem? Mennyi babra munka lehetett a pillangó szárnyával, igaz? Meg a kis fecskének, vagy a pacsirtának a hangszálait, még hogy felspanolta, ugye, ügyesen felhangolta, meg hát, ilyen szép lányokat tudott csak teremteni, meg hát hogy mondjam, ilyen csodaszép naplementét, vajon én tudok örvendeni ennek? Tehát olyan szomorú, amikor egy 16 éves lány körül, és az a gagyi, minden gagyi. Nem? De vajon mi felnőttek, tudunk-e örvendeni az életnek, létünknek, két kezünknek, szívünknek? Volt egy fiunk, és hát úgy született, hogy egyik szívbillentyűje defektes volt, és ki kellett cserélni. Hát egy árva fiúcska volt, felhoztam Budapest, és a doktor elkezdte nekem mondani, hogy ez most mi fog lenni, és hogy mit fog csinálni. Mondta, engem nem érdekel, már pedig mondta engem, csak érdekel, alá kell írjam, hogy beleegyezek a műtétbe. És aztán Tövéről hegyire elmesélte, úgyhogy nagyon fel vagyok készülve, ilyen szívmillentyű felől, mindent elmondott nekem. Aztán végül én ezt meg is jegyezte belőle 2,5 millió forint, és hogy... Úgy elgondolkoztam, utána hazamentem, hogy nekem van 4 ilyen billentyűm, tehát alapszerelésbe 10 millió forint. És még nincs benne a manópera, ugye? És valaha legalább egyszer köszöntem én meg a Jóistennek, hogy ilyen jó fel vagyok billentyűzve, hogy 50 év óta ez ereszti szépen, sose pihent, nem? Kacagunk, de igazából tudok én hálát adni Istennek azért, amin van. Az én drága férjemé, lehet egy kicsit olyan mackós, meg szanaszét hagyja a mocskos zoknit mindig, meg nem tudom, de ez enyém, nem? Tudok én örvendeni, kicsi vagy, huncut vagy, de mégiscsak az enyém vagy, igaz? Tudok én örvendeni a feleségemnek, hogy reggeltől estig szapulja a fejemet, hogy hogy kell viselkedni, meg az ingem galériát igazgatja, de hát ő az én drága kicsi feleségem. Tudok-e örvendeni? Tavasznak, ami eljött, két nappal ezelőtt még -2 fok volt, és már szinte 25 volt. Milyen jó, nem? Szép. Jézus Krisztus egy helyet a Szentírásban azt mondja, azt szeretném, hogy az én örömöm a ti örömötök legyen, és örömötök teljes legyen. Milyen jól hangzik. A mi Urunk Istenünk szeretné megosztani velünk a lét örömét, az alkotás örömét, a teremtés örömét, a jóság örömét. Jézus Krisztus felkínálja nekünk a bölcsesség örömét, a szeretet örömét, a kiengesztelődés örömét. Ezek olyan örömök, testvéreim, amit a rozsda nem rág szét, amit a móly nem esz meg, és amitől nem leszünk másnaposok. Nemrég ottan Erdélyben látta egy fiatal ember megépített álmai házát, felmászott a legmagasabb részére, felszegezett oda egy bokrétát, és akkorát kurjantotta, mekkora kifért a torkán. Miért? Jó dolog alkotni, jó dolog megépíteni a saját házadat. Persze sokan azt mondják, hogy nehéz, és hogy atya, de mai világban, ezek a körülmények, és jaj, és oda ne rohanjak, milyen nehéz, nem? A gyerekeknek azt mondjuk az iskolába, kicsi szívem, nem nyafogni, hanem megoldani azt a házi feladatot. Azt gondolom, Isten mindannyiunknak ad feladatot, nem? Marikának, hogy ezt a 80-valahány bolhát egy bokba tartsa, nem? Hol egyiket, hol a másikot kell a hóny alá szedje, hogy valahogy működjön a szekér, de ez az ő házi feladata. Nyafoghat, hogy milyen nehéz, meg minden. Hát megfelelően megbukik, igaz? Vagy ez a fiatal ember, aki azt mondja, de mai világban atya gyermeket vállalni, Istenem, hát az milyen nehéz. Hát lehet, hogy nehéz, de ott maradsz egyedül, nem? És nézheted a televíziót reggeltől estig, de igazából az életet te magad is érzed, hogy úgy vélegényként egyedül egy nagy bukkás, nem? Ennyi. Fogalmaz, mondjuk meg őszintén, szépen, mondjuk ki az igazat. Mert amikor látod a másikat, a gyermekeivel megy templomba, és kacag, és énekel, és hogy mondjam, az egy jó dolog az. Írországban voltam, és hát ugye tudjuk jól, az 1200-as évektől az íreket, hát az angolok elég finoman gyalulják. Ők értenek ehhez keményen, a szegény írek még a nyelvüket is elfelejtették. 2-3%-a beszéli az ír nyelvet. És azok mindig szegények háborúztak egyfolytában, hol itt, hol ott robbantanak, Belfastban egyetlen szemétláda nincs a városban, mind leszerelték, mert mindig egy-egy bombát beraktak valamelyikbe. És aztán így minden olyan hely, ahol bombát lehetne rakni, az eltűnt a városból. Na de 15 évvel körülbelül ezelőtt elkezdtek prédikálni arról, hogy hát ez nem jó stratégia. Ez 1200 évektől mind robbantunk, de sehogy se lett itten független Észak-Írország. Valami más stratégiát kellene kitalálni. És ki is találták, azt gondolták, hogy tele szülik ügyes ír gyerekekkel az országot. Jelenleg 55% anglikán, protestáns, és 45% a római katolikus ír. Az övéké volt az ország, azt mondják, hát csinálunk egy 20 éves futamú projektet, mindenki vállaljon 2-3-4 gyereket. És elindult ez a Baby Boom nevezetű projekt. 10 évvel ezelőtt lerakták a fegyvert, az ira azt mondta, puszi, sokkal izgalmasabb gyereket csinálni, mint bombát, hogy mondjam, persze a gyerek is rosszul sülhet el, de még mindig nem olyan komplikált az, mint a bombával. És hát mindenki babakocsit taszigál, és vigyorog, és azt mondják, majd 10 év múlva lesz egy referendum itt Írországban. Kedves testvérek, vajon nem valami hasonlóba kéne mi magyarok is gondolkozzunk? Falvainkat, városainkat élettel, jókedvel meg kéne töltsük. Annyit mondták nekünk, hogy nem éri meg. Hát miért ne érné meg a házam elé egy rózsabokrot ültetni, nem? Hát van munka vele. És miért ne érné meg szőlőt telepíteni, és a saját borommal megkínálni a szomszédot, áthívni, üljünk le egyet römizni, nem? Megéri, nem éri meg. Hát miért kell állandóan ezt nézni? Az élet az egy olyan dolog, ami olyan befektetés, ami ezen a földön soha nem fog megtérülni. De hisszük azt, hogy igenis, földi erőfeszítéseinkkel, gondjainkkal, kínjainkkal megvásároljuk magunknak az örök életet. Én szerintem ez jó vásár. Mernünk kellene élni, mernünk kellene szeressük egymást, mernünk kellene egymással leüljünk és beszélgessünk. Sokan mondják, hogy hát az a gazdasági válság, Isten, milyen nagy dolog. Hát tudják erről én mit gondolok? A nyusz is a tekjüsbéka elindult kirándulni, nem tudom, ismerőse a történet. Hát akkor elmondom, ugye, hogy na, mennek ők is kirándulni, a nyuszi megy elől ezerrel, a béka lemarad. Hát mondja ez a szerencsétlen nyuszi, ma szedjed azokat a reumás lábaidat, mert sehova se jutunk el, mozogjál, nézd meg, mi vagyunk a legutolsók. És a béka mindenre csak azt mondja, a teknyős béka, ne bussulj nyuszi, mert jó, hogy milyen lassan megyünk. Hát miért lenne jó, hogyha milyen lassan mozgunk? Az azért, mert nem jó irányba megyünk. Hát igen, a bankok azt szeretnék, hogy még többet vásároljunk, még többet fogyasszunk. Igaz, hogy már van két emeletes házunk, de még lehetne mellé három szobát odasuttyantani, és még vagy két szekrényt megvenni, és akkor turkáljunk még legalább 60 ruhát, meg nem tudom, mert pontosan már senki nem tudja, hány cipője van. Múltkor voltam egy ismerős, és mondtam, ma vagy 200 cipőt, és azt mondja, közel 400. Hogy mondjam, hát hogyha régebb a gyerekek szalvétát gyűjtöttek, és a felnőttek mosolyogtak rajta. Vajon tényleg Istennek ez az akarata, hogy megrakjuk a hátizsákunkat nagyon keményen? Én emlékszem, mikor életem első kirándulására elvittek a Hargitára, anyám csupa anyai nagy szeretettel, hát kicsi fiam, ezt ne hagyd itten, mert még jó lehet, meg ezt is vidd el, meg azt is vidd. Úgy megrakta a hátizsákomat, hogy abból a kirándulásból nekem csak egy dolog maradt meg, az, hogy hihetetlenül nehéz kirándulni. Folyt a víz végig rajtam, én cipeltem, mint egy oroszlán, hát azt mondtam, többet nem megyek kirándulni. Aztán rájöttem, hogy ez lehet, hogy anyámot, ha kihagyom a szervezésből, akkor egyszerűbb lesz. Következő hátizsákot már én pakoltam be, és mit ad Isten, mit nem, csodálatos, szép dolog volt kirándulni. Hát hogy mondjam, azt a 8 kilós hátizsákot, mikor lecseréltem egy 2 kilósra, egyből kivirágzott minden. Rájöttem, még madárfitty is van az erdőben, nem csak a halántékemnek a lüktető, hogy mondják, ját lehet hallani. Én azt gondolom, az elmúlt 20 évben egy kicsit teleraktuk a hátizsákjainkat, nem? Mindenki. Túl sok mindent bevállaltunk, túl sok anyagi dolgot összeszedtünk. Megfeledkeztünk arról, amit a mi Urunk Jézus Krisztus mondott, hogy nézzétek az ég madarait, mezők virágait, nem szőnek, nem gyűjtenek, mennyi atyának gondja van ránk. Kicsiny hitűek, miért aggodalmaskodtok? Vajon nem lenne jó, hogy néhány ilyen-olyan fogyasztót, ezt-azt odaajándékozzunk a szegényeknek? Nem azért, hogy nekünk szovátára vagy szalontára, nem én akarok én gyűjteni, csak azért, hogy könnyebb legyen az életünk. Mondtam otthon is a kollégáknak, hogy van egy idős atya, hát van egyetlen egy kis szobája, olyan jó pofa velem volt mostanában. Szentesen, 92 éves, ezelőtt 5 évvel azt mondja, Csaba testvér, nekem aranyom, ezüstöm nincsen, de hogy ha gondolod, hát ami évet még hátra van az életemből, azt neked ajándékozom, és te menjél szépen, és prédikálj, és hirdessed Isten igéjét. És a 85 éves atya leköltözött Szászvárosra, átvállalta a plébániámot, és én azért tudok dolgozni, tevékenykedni, mert ő ezt vállalta. És a 85 éves atyáért én elmentem egy kis autóval, és minden, ami volt, belefért két bőröndbe, és elhoztam Szászvárosra, és jól van. És az idős atya 100 000 eurót közben összegyűjtött, és lerakta a gyerekek nevére, hogy kamatozzon. Ugye elgondolkoztam, hogy ez a 100 000 euró, hát ugye nálunk ottan 9% a kamat, hihetetlen nagy összeg évente. Most épített volna valahol magának egy házat 100 000 eurói, hát akkor hemzseghetne benne. De igazából ennek a fenntartására legalább annyit kellene költsön, mint a kamata mennyi, nem? Nem bölcsebb dolog egy idős ember életében, hogy szerényen, egyszerűen éljen, és akkor helyette dolgozik esetleg a pénze a bankba, az államnak van pénze, hogy autósztrádát építsen, meg hídakat, vagy mit, amit éppen jónak lát. Én azt hiszem, hogy élhető lehetne ez a világ. Csak többet kéne olvassuk az evangéliumot. Jobban bízzunk a mi Urunk Istenünkbe, szeretetébe. Merjünk tényleg szegényebben, jobb kedvbe élni. Az, ami igazán az embert emberé teszi, az szerintem a gazdasági válság nem veszi el. Mert az, hogy leülj a kedves szomszédoddal egy pohár bor mellé, römizni, és jól elbeszélgessetek a világ dolgairól, bajairól, mint annak idején régebb, hát ez nem érinti a gazdasági krízis, nem? Ez nem kerül olyan sok pénzbe. Vagy az, hogy megfogd a feleséget, karját, amikor éppen vasárnap délután Csaba testvér nem tart a templomba, és elmenjetek, és megnézzétek, hogy tényleg már nyílnak el a virágok kint a réten. Ez se kerül pénzbe, nem igaz? És megmutasd a gyerekednek azt, hogy annak idején hol szoktál te halászni itt a folyóba, és hogy hol hapott a harcsa, meg nem tudom miféle. Hát az a bot és az a pár horog, biztos, hogy azt még ki tudod izzadni a gazdasági krízis ellenére is. Nem igaz? Annyi olyan érték van, ami az életünket beragyogta. Persze ez azt jelenti, hogy a bankoknak nem lesz annyi pénzük, meg a különféle kereskedőknek, de hogy ők már oldják meg a gazdasági krízist maguk szintjén. Nem igaz? Ne hagyjuk, hogy a jókedvet, a vidámságot, a szeretetet, a békét kilopja a gonosz lélek a szívünkből. Nézzétek meg a Szentírásba, a mi Urunk Jézus Krisztus mindenütt a bizalmat, a szeretetet hirdeti. A mai evangélium ugye az volt, hogy ez a házasságtörő asszony. Igen, rossz dolgok voltak régebb is, vannak most is. De Jézus nem azt mondja, na hát, ilyen szörnyűség, megállt a világ. Nem azt mondja neki, kicsi szívem, menj, és többet ne vétkezz. Van tovább, tovább lehet menni. És tényleg tudom, hogy nagyon nagy krízis van most az egyházban, ugye az ír egyházban sok pedofília, meg más botrány. Szörnyű, nagyon szörnyű. De nem áll meg a világ. Mit mondana Jézus mai embernek is? Menj, s többet ne vétkezz. Van jövő, van holnap. A meccseteket nem fújtam le, nem? Biztos, hogy a nemzet életében is Trianon, Mohács, az nagyon kellemetlen, nehéz időszakok. De hát újból felkelt a nap, nem fújták le a meccset. Lehet menni tovább, nem? Ha egy csapat állandóan azzal foglalkozik, hogy miért is kaptuk azt a gólt, és hogy kaptuk be, és ki volt a hibás, meg ottan zsumbog, és puffog, és duzzog, és leül a sarokba, akkor kap még 3-4 gólt, nem igaz? Ha el kéne engedjük a múlt sebeit, és bátran előre nézzünk, bízzunk a holnapba, bízzunk az Istenbe, hát ha a következő gólt, hát sikerül berúgni, nem igaz? Olyan döbbenetes, ugye Jézus Krisztus húsvét hajnalán feltámadt. És találkozik Mária Magdolnával, és nem azzal kezdi, hogy hát az érzében pofátlanság. Hát nem eljövök karácsonykor hozzátok szeret. Hát én kenyeret szaporítottam. Hát Kánában mennyi? 600 liter bort kaptatok, és ti megfeszítetek engem a keresztre. Hát ide pofa kell, nem? Tehát nem duzzog Jézus, nem is zsémbel, nem, hogy mondjam, na gyertek, rúgjuk szét Herodes palotát, mert ez tűrhetetlen. Tehát nem ez a stílus van, hanem mit csinál? Megöleli Mária Magdolnát, és ezt a kicsi szíve menj, szólj a többieknek is, találkozunk Galileába, folytatjuk ott, ahol abba hagytuk. Semmi kecmec, menjünk tovább. Hát valahol ezt kéne megtanuljuk a mi Urunk Istenünktől, nem? Mert állandóan bűnbakkokat keressünk, állandóan tényleg a hibákat vegyük számba, meg mindenfélit. Merjünk hinni a szeretet világát formáló erejébe. Sokszor kérdezik, én miért vagyok optimista, miért hiszek a szeretet végső győzelmébe. Hát azért egyszerűen, mert jó dolog jónak lenni, és marha rossz dolog rossznak lenni, nem? Ugye ott van a Szentírásban Saul. Ez az ember, hát ott van Szent István kivégzésénél. Elindul Damaszkuszba, éjnek idején, hogy összeszedi a keresztényeket, hogy egy más országban ideológiai alapon gyilkosságokat szervezzen. Mit érezhetett ez az ember? Milyen sötét, kegyetlen, kemény lehetett az ő lelke. Nem igaz? És akkor hát Jézus megszólítsa őt. Saul, Saul, hát miért üldözöl engem? Jó neked ez így? Pár beszédet kezd vele a jó Isten. És tudjuk jól, hogy ez a Saul elbizonytalanodik. Hát tényleg nem hiszem, hogy jó lett volna neki ez a gyűlöletbe, haragba, kapzsiságba, önzőségbe való élet. Jézus mutat neki egy másik életformát, és belőle lesz a népek apostola, olyan szép az ő életébe, ugye, hogy hát bejárja az egész világot, mint Szent Pál, írja a szemnészem leveleit, és élete végén megírja a csodálatos, szép szeretet himnuszát. Szeretet türelmes, szeretet mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél. Ó, a szeretet nem is fog soha megszűnni. Mennyire igaza van, testvéreim? Hosszú az út Szent István vérétől a szeretet himnuszáig. De én azt gondolom, és meg vagyok győződve, hogy ez egy felszabaduló út, ez egy megvilágosodó út, ez egy boldogá válás útja. Mert az az életforma, amit a Saul élt ott a Szent István vérével, taknyával a kezén, ami ráfröccsent, amikor megölték, és az a Saul, aki Szent Pálként megírja a szép szeretet himnuszát, óriási különbség van. És én hiszem azt, hogy a mai, mit tudom én, kabzsi, ugye, csaló, BKV-s, meg mindenféle társaságot, valahogy fel kéne szabadítani a szeretet nagyszerű életformájára, nem? Valahogy ennek a Gyurcsán úrnak is el kéne magyarázni, ne légy kapzsi, azok a milliók nem tesznek boldogá. Ha egyedül ülsz a nagy medencébe, a franc megeszi, csak ki fogja rágni az ódaladot, a magánya, a rossz kedv, minden. Vigyél el, vagy húzd gyereket szalontáról, sütj a nagy medencét, azért kirúgják az összes vizet onnan meg minden. Milyen jól néz neki ez a nagy nappaliba, ez a sok kicsi gyerek, nem? Az elébe ülnének, cicseregnének neki, és mindjárt szebb lenne az élete. Tehát én nem hiszem, hogy mai világban ugye ez a választások itt Magyarországon, tehát abból kéne álljon, hogy akkor keresztes háborút indítunk valaki ellen, hanem valahogy fel kéne tudni ajánlani nekik a megtérés, az újrakezdés, Olyan szép az a történet, nem tudom mennyire ismerős a Szentírásban, amikor Jézus megy Jerikó városa felé. És olyan szép, ugye, hogy távolról megjelenik Jerikó előtt Jézus az apostolaival, a szép fehér ruhába. A város bejáratánál, hát ott van a piac, adnak, vesznek, ott a keleti bazár, nem tudom. Persze ott vannak a koldusok is, hát logikus, ott, ahol folyik a kereskedelem, ottan lehet valamit ők is megakasszanak. És persze ott vannak a vámosok is, ott van Zakeus, a vámosok feje. És azt írja a Szentírás, hogy hát az emberek összesúgnak, meghallja egy koldus, hogy jön Jézus, és elkezd kiabálni ez a Bartimeus nevezett ember, hogy Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Képzeljük magunk elé ezt a koldus, úgy született vakon, a rongyaiban, ott a földön, idősebb ember. Mondják is neki a többiek, fogd be a szádat, nem hozzád jön a mesterre, nem mind üvöltözzél. Hallgass már el, dugulj el. És ez még hangosabban kiabál. Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Szeretem magam elé képzelni, hogy Jézus odaér, ott áll a kör közepén, hát ő a fehér ruhába, előtte ott térdjel ez a szerencsétlen ember rongyaiba, és körülötte nagy sok szájtáti tömeg, az apostolok, fatetejre felmászik Zakeus is, hogy ássaj, mi lesz ebből az egész cirkuszból. És Jézus megkérdezi, mit akarsz, fiú, mit tegyek? Hadd, hogy lássak, milyen rövid, tömör imádság. És Jézus megadja azt, hogy ez az ember kinyissa a szemét, körülnéz, színek, formák, fények. Hát én azt hiszem, elkezdett sikoltozni, vagy sírni, kacagni, ujongani. Nem tudom, hogy mi történhetett, de az biztos, hogy mindenkinek a hátán a hideg így futkorászott lesfel. És hát persze megfogják Jézus ruháját, simogassák kezét, mondják, hogy hát látták a csodát, ismerték ezt a vakot, hát ez nem messziről jött, ez nem csalás. Hát gyere be hozzánk, Jézus, feleségünk, olyan finom vacsorát főz, hogy csoda, nem is láttál ma olyan, meg mindent. És akkor Jézus felnéz a fa tetejére, ott van a vámosok feje, Zakeus, azt mondja, gyere le kicsi szívem, ma nálad szeretnék megszállni. Hát persze mindenki megbotránkozik, és mondják, hogy ne butáskodj, miért pont hozzamenni? Hát hol az eszed? De Jézus mégiscsak elmegy ezzel az emberrel. Szeretem magam elé képzelni, hogy bemegyen Zakeus házába. Bemutassa Zakeus a feleségét, a gyerekeket. Jaj, kis buksi, hogy hívnak? Jézus megsimogatja a gyerekeket, közben Zakeus mondja a feleségének, hogy anyjuk, hamar vág le egy lyukot, valamit, mester nálunk fog megszállni, most gyógyította meg azt a Bartimost, majd elmesélem. Hamar mozgás, és akkor az asszonykat készíti a vacsorát, leülnek, úgy szeretem magam elé képzelni, hogy hát elkocintanak egy pohár bort, na Isten, Isten, na Zakeus, egészséged, fenékig. Sehol a Szentírásban, hosszan olvastam többször is, sehol nincs legalább egy olyan, hogy ennyi Zakeus azért pofátlan voltál, te tudod te jól, hogy én tudom, hogy te miket csináltál, nem? Sehol nincs semmilyen számunkérés. Mi van benne a Szentírásban? Az van benne, hogy a vacsora végén ez a Zakeus feláll, és azt mondja, nézd Uram, én szégyellem magamat. Szégyellem azt, hogy ennyi embert megkárosítottam, és úgy gondoltam, mindenkinek háromszor annyit adok. Sőt, vagyonom felét a szegényeknek adom. És Jézus azt mondja, nagyszerű, ma boldogság költözött ebbe a házba. Tehát nem azt mondja, hogy ma a szegények jól jártak, hanem az, hogy Zakeus a te szívedbe, a te házadba, családodba ma boldogság költözött, mert felszabadultál az önzés, a kapzsiság, a harácsolás bűne alól. Én hiszem azt, hogy igen, a 21. században is Zakeus, a mai Zakeusokhoz Jézus szeretne bemenni, és szeretné felszabadítani őket, szeretné megajándékozni őket a megtérés kegyelmével, a szeretet, a jóság kegyelmével, és szeretne bejönni hozzád is, hozzám is, mindannyiunkhoz, nagy bőjt van. Ez jelenti a megtérés, hogy engedjük, hogy a mi Urunk Istenünk bejöjjön a szívünkbe, és felszabadítson mennünket a szeretetre, a jóságra. Miért lenne jó az, hogyha én önző vagyok, ha zsummogok, ha haragszok mindenkire, ha gyűlöletbe érek, ha kis hitűen, hogy mondjam, bezárkozok valahova. Merjek nagy szívű lenni, szeretetben élni, békében élni. Merjem követni a mi Urunk Istenünket. Milyen szép, ugye, hogy... Most már nagyon belejöttem, szóljanak, hogyha megunták, hogy nem szeretném aztán, hogy tényleg többet ne hívjanak meg ide Csongrádra, mondják, 2 évig hívtuk, és aztán... Olyan szép az a történet is, ugye, hogy merjünk nagy lelkiek, nagy vonalúak lenni. Ugye Jézus találkozik az apostolaival a Galileai tenger partján. Azt is annyira szeretem magam elé képzelni. Tehát ez a szemlélődő imádság, ezt mindenkinek ajánlom. Tehát egy-egy szentírási részt, mint a gyerekek a kis színezős kis képeiket, próbáljuk mi is ezeket a történeteket úgy részletesen megrajzolni elé, magunk elé, hogy hajnalodik, hullámzik a Galileai tenger, Péter az apostolaikkal evez a part felé. Egész éjjel haláztak. Tudjuk jó, hogy kidobod a hálót, priccol, a franc egye meg, behúzod, nincs semmi benne. Hideg, víz, sötét van. Hát akkoriban nem volt ellenlámpa, meg ilyesmi. Persze csendben mennek, talán félnek a római katonáktól minden. Hát egy férfinak ugye egész éjjel, aki halászott, és aki ezt kipróbálta, és nem fogott semmit, hát az elég kudarc, nem? Az elég gáz, az, hogy mondjam. Most hazamenni és bevallani, hogy máma megint nem jött össze, nem? Na most akkor eveznek, tehát el tudjuk képzelni, milyen lelkülettel eveznek a part felé. Körülbelül 7 héttel vagyunk nagy csütörtök, nagy péntek után. És azt írja a Szentírás, hogy Jézus ott áll a parton, fehér ruhába, talán a ködbe, ott a magassan leszól, hogy fiúk, hát mit fogtatok, semmi, hát dobjátok ki a hálót. Hát Péter, mikor meglátja, hogy mennyi hal van a hálóban, ő már egyszer megszívta Jézussal, ő már neki az hálóját egyszer megtöltötte az elején. Tudta ő, az honnan fúj a szél, hamar beszökik a vízbe, kiúszik, jönnek a többiek is. Parton ég a tűz, sülnek a halak, és azt mondja Jézus, gyertek reggelizzetek. Na nagy csütörtök, nagy péntek után, tehát nem azt mondja, hogy na gyertek, akkor elemezzük ki, hogy ki hol lőtt el az egészet, hogy milyen stratégiánk az hol mondott csődöt, és hogy igazából most fejek fognak hullani, és vége az egésznek, és ez tovább nem mehet így, és mától fogva másképp lesz minden. Tehát nem, de milyen szép, hogy Jézus nem ezt csinálja. Mert mondhatta volna nyugodtan azt is, hogy fiúk, 3 évig ettétek a kenyeremet, a szemetek világa, és akkor 1000 idegen és Simon kellett nekem a keresztet hordozni, segíjen. Hol voltatok ti? Mondhatta volna? Hát a Arimatéi József nem szed le a keresztről, én most is ott lógnék, nem? És akkor itt halázgattok itt éjszaka, meg nem tudom miféle. Hát ennyi idiótát, meg mondhatott volna valami hasonlókot, igaz-e? Örvendek azért, hogy Jézus nem volt székely, mert ki tudja, hogy lehet, hogy nagyon cifra dolgok lennének abban az evangéliumban. Meghívja őket reggelizni, leülnek, szeretettel, nincs kiellemezés, nincs számonkérés, nincs ítélkezés, hanem azt mondja, Péter, szeretsz-e te engem? És olyan szépen Jézus azt mondja, azt a Péter azt mondja, igen Uram, te tudsz, mindent tudsz. Tudod azt is, hogy milyen, én marék porból gyúrtál engem, és nagyon esendő, gyenge vagyok. Azt is tudod, hogy szeretlek én téged. És milyen szép, hogy Jézus nem csak megbocsájt, hanem rábízza az egyházát. És ez a kiengesztelődés, ez az újrakezdés olyan jó sikerül, hogy ugye Szent Péternek a szobra ott van szinte minden templomba, mert ő az első pápa, vértanú mártír a társaival együtt. Én hiszek a kiengesztelődés erejébe, hiszek az újrakezdés erejébe, én hiszem azt, hogy az ember nem egy egyszer használatos zsebkendő, hogy összekenődött, és akkor el kell dobni, és kész. Ugye Jézus Krisztus a mai evangélium házasságtörő asszonyáról nem azt mondja, hogy volt egy esélyed, ellőtted, kész, meg kell kövezni tégedet. Kelj föl, és többet ne vétkezz. Jézus Krisztus hiszi azt, amit mindannyian vallunk, és ezért tartunk évről évre nagy böjtöt, hanvazó szerdát, nagy hetet, mert hiszünk a megtérés lehetőségében, a kiengesztelődés hihetetlen nagy ajándékába, hogy letérjelhetünk egymás elé, és kimondhatjuk, hogy kicsi vagyok, bűnös vagyok, én marék porból teremtett az Isten, eltévedtem, elestem, de segítsetek talpra állni, és felállni, és tovább menni. Olyan szép, hogy nem egyszer használatos zsebkendő vagy, nem egy esélyed van Isten előtt, hanem ha tőlünk ő azt kéri, hogy 70-szer, 7-szer bocsássunk meg neki egymásnak, akkor egészen biztos, hogy ő ezt tudja überelni. Tud ő ennél sokkal, de sokkal többször megbocsájtani nekünk. És az olyan jó leső érzés, igen, elestem, de nagy hét van. Gyóntatószékbe ég a lámpa, és elmegyek, és életem minden hibáját, gyengeségét, gyarlosságát, bűnét leteszem alázattal, keresztény módra. Lehet, hogy nem gyóntam már hosszú évek óta, lehet, hogy nem is tudom, hogy kell gyónni, de nem az a fontos, hogy itt tudom, milyen szavakkal vallom meg a hibáimat, bűneimet, hanem az, hogy szívből jöjjön, hogy őszinte legyen, hogy maradéktalan legyen. És én hiszem, hogy neked is ugyanezt fogja mondani az Úr, hogy menj, és többet ne vétkezzél. Sok bűnöd bocsánatot nyert, mert nagyon szerettél. Isten szeret bennünket. És én tudom, hogy ez így működik. Olyan, sok olyan történet van, ugye a 2000 gyerek és a gyerekek szüleivel is jó kapcsolatban vagyok, munkatársaimmal, minden, amikor megtapasztaltam, hogy igenis van újrakezdés, van talpraállás, van új élet. Talán egy történetet még belefér-e? Tehát elmondanék, ezt a többet nem engedik meg a zenészek, én szóljak, azt mondják, hogy ők 3 szám után tudták abba hagyni le itten. 3 történetet után nem akarom abba hagyni. De ez olyan kedves történet, hogy hát kik dolgoznak nálunk. Közel 200 kollégám van. És persze ők nevelik szépen, nagyon szépen a gyerekeket. Én most már nagytata vagyok. Gyerekek közül sokan, akik első osztályt nálunk kezdték, leérettségiztek, most kollégáim, nevelőim. Anyámnak mindig azt mondtam, amikor 18 évet betöltöttem, hogy anyu, a meccset lefújták, most már hiába nevelsz. Ugye mostan gólt is lehet rúgni üres kapuban, meccset lefújták, de kicsit lökötség, nem? Hát anyámnak én is ezt mondogattam, és akkor most az van, hogy hát azok a gyerekek, akik nálunk kezdték, azok most dolgoznak. Hát most megint álljak neki, és masszírozzam én őket, nem néz jó ki. Aztán inkább ilyen nagytatás funkciókat próbálok én ellátni odahaza. Hát ez egyik kollégáról szeretnék mesélni, hogy hát bizony oda került hozzánk, és feleségével együtt nagy-nagy szeretettel, ügyesen elkezdtek dolgozni, és bizony elkezdett inni a férfi, és berúgott. Hát úgy csináltam, mintha nem vettem volna észre. Tudják, hogy van egy jó székely vicc, nem tudom mennyire ismerős, én a pedagógusoknak, a szülőknek a figyelmébe ajánlom ezt a viccet. Úgy hangzik, hogy a székely ember megy lefelé az úton, és azt mondja, megyek, és egyszer csak hallom, hogy supp. Megyek tovább, és hát megint supp. Hát fordulok meg, és hát nem engem ütnek. Én is így tartom, hogy mostan, na, supp, mentem tovább, de megint volt supp. És nem csak, hogy supp volt, hanem nagy botrány lett. A kolléganő, feleség megszökött, elment, férfi ott volt, kihozanodott, kollégáim többiek jöttek, hogy rúgjam ki. Leültem a kápolnába, és azon gondolkoztam, hogy egy pedagógus bármit csinál, azzal ő tanít. Ha én ezt az embert most kirúgom szó nélkül, akkor mire tanítom a gyerekeket? Arra tanítom, hogy kicsi szívem, ha megnősz, és a férjed iszik, válj el, mert a papács is ugye egyből kirúgta azt, aki nem közénk való volt. Hát ez egy olyan üzenet egy pedagógustól, amit én nem szerettem volna, hát hogy mondjam, kikürtölni. Felmentem a férfihoz, és mondtam, nézd, neki annyira fontos lenne, hogy te meggyógyulj, hogy leszokj az italról. Én már egyik kezemet odaadnám ezért, hogy ez megvalósuljon. Előre azt hittem, hogy viccelek. Rám nézett, és aztán megértette, én ezt nagyon-nagyon komolyan gondolok. És elkezdett sírni, és mondta, hogy már kétszer volt elvonókúrán, de nem sikerült. És akkor mondtam, nézd, hát, hogy mondjam, Jézus Krisztus azt mondta, bármit kérünk az ő nevébe, megadja azt nekünk. Hát ez nagyon fontos, neked is, nekem is. Térjeljünk le, és kérjük az Istentől ezt a kegyelmet, hogy tényleg többet te ne igyál. És akkor letérjelt, őszintén meggyónt, én feloldoztam. Beültünk az autóba, 50 kilométerre van Dévától Zám, ott van az elvonókúra, kórház. Elindultunk, egész végig mondtuk a rózsafűzért, imádkoztunk. Megérkeztünk a kórházhoz, felhívtam a feleségét, odaadtam a telefont, mondom, beszélj. Mondta a feleségének, nézd, én azt nem kérhetem, hogy te megbocsáss a férjednek, de az, hogy ő most elkezdi ezt a kúrát, egy hónapi kórházba vonul, gyere, imádkozzunk érte, hogy sikerüljön neki ez. Odaadtam a telefont, aztán egyik sírt a telefon egyik felén, a másik felén, aztán mondtam, eleget sírtak az én pénzemre, adják vissza a telefon. Az ember akármennyire jó szív, azért legyen egy kicsi, hogy mondja, gyakorlati is. Na és a felesége visszajött. Naponta vagy én, vagy ő kivittük az oltári szentséget neki. A gyerekek a hónap alatt több mint 85 levelet írtak, hogy nevelő bácsi, hazavárunk, tudjuk, hogy meggyógyulsz, bízunk benned, szükségünk van rád. Mikor jött haza, az ajtóra felül ki volt írva nagybetűkkel, Isten hozott nevelő bácsi, köszönjük, hogy meggyógyultál. Olyan megrázó volt, a gyerekek hittek, én is hittem abban, hogy igen, ha Jézustól valamit kérünk, hát mi ne adnám meg, hát ez olyan, hogy mondjam, erre akkora szükségünk van. Ez az ember több mint 10 éve nálunk dolgozik, azóta is felelős beosztásba, a feleségével együtt, és alkoholt a szájába nem tett. Tehát én hiszem azt, hogy az ember nem egyszer használta a zsebkendő. Nem kell a másikot leírni, kidobni, hanem valahogy segíteni kellene, hogy megmosni, tisztába rakni, és ő a testvérem. Annyira fájna nekem, hogyha Magyarországon olyan kevesen vagyunk, ha mostan tényleg megint elindul egy ilyen, na, írtsuk ki a répát, vagy mit tudom én, miféli. Tehát valahogy olyan jó lenne, hogyha valahogy össze tudna fogni ez a 10 milliós magyar Magyarországon, magukért és a határon túlélőkért, mindannyiunkért. Én annyira szeretném, hogy nekem 10 millió magyar testvérem legyen Magyarországon, és ne csak 2-3-4-5 millió. Hát nem tudom, hogy így a határól, túlról én kérhetek-e ilyen, de imádkozok én mindig azért, hogy tényleg az, aki hibázott, az, aki bűn követett el, az tudjon őszinte bűnbánatot tartani, tudja tényleg a vagyonát odaadni felét a szegényeknek, és azzal, ami kárt tett, háromszor annyit tudjon akár Zakeus példájára, hogy jóvá tegye a hibáját, és térjen meg, hogy költözön az ő szívébe is, az ő házába is, a szeretet és a béke. Én hiszem, hogy a mi Urunk Istenünk ezt szeretné, ezt akarja. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattak, én tudom, hogy többet nem hívnak meg, mert túl sokat beszéltem, de átadnám még egy-két számra a szót a Tivadarnak, ő az együttes vezetője.